nemzeteket, és hallani fogjátok dicsőséges szavát szívetek örömére. Kedves testvéreim, haladunk előbbre az adventben, már a második gyertya gyulladt ki az adventi koszorún, és most ezt a vasárnapot olyan szép napok veszik körül. Holnap a boldogságos szűz szeplőtelen fogantatásának az ünnepét üljük, nem kötelező ez az ünnep, de alkalom arra, hogy különös szeretettel köszöntsük Máriát, aki egyébként is ebben a karácsonyi időben közel van hozzánk. A tegnapi nap pedig ugye Szent Miklós napja volt, olyan kedves dolog gondolni rá, ez a szent egy gesztust hagyott a világra, vagy az egyházra, de nem is csak az egyházra, hanem szinte az emberiségre is. Ugye püspök volt, és nagy jótevője a szegényeknek, és ugye a legenda szerint három szegény leánynak az ablakába rejtett ajándékot, mert nem volt pénzük, nem volt ruhára, hozományra pénzük, és aztán így nem számíthattak arra, hogy valaki feleségül vegye majd őket, és ettől félt a család, minden, nem tudtak mit kezdeni velük. Ablakba rejtette az adományát, és így segített ezen a három leányon és ezen a szegény családon. Azóta is, ugye Mikulás napján, hát az ablakba szoktuk rejteni azt az adományt, amivel a gyerekeinket megajándékozzuk, hogy örömük legyen, és hogy érezzék a gondoskodásnak, meg a szeretetnek mindenféle jó ízét. Ez a Mikulás nap, vagy a Szent Miklós napja, ugye a Váci Egyházmegye számára azért is ünnep, mert hiszen ez a püspök atyának a neve napja, és ő rá is gondolunk, hogy ahogy ezt a hajdani püspököt megáldotta a Jóisten, hogy ilyesféleképpen tudjon a rábízottaknak atya lenni, hát őt is áldja meg, mert nagyon fontos az, hogy ebben a nehéz világban milyen ember egy egyház megyének a vezetője, vagy a püspöke. Testvéreim, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Márk könyvéből. Jézus Krisztus, az Isten fia evangéliumának kezdete. Izaiás próféta megírta, íme elküldöm követemet színed előtt, hogy előkészítse utadat. A pusztában kiáltónak szava, készítsétek el az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit. János ezért a pusztában hirdette a bűnbánat keresztségét a bűnök bocsánatára. Kivonult hozzá Júdea egész vidéke és Jeruzsálem minden lakója. Megvallották bűneiket, ő pedig megkeresztelte őket a Jordán folyóban. János teveszőrből készült ruhát viselt, csípőjét bőrön vette körül, sáskát és vadmézet evett. Ezt hirdette, aki utánam jön, hatalmasabb nálam. Arra sem vagyok méltó, hogy lehajoljak, és megoldjam a sarúja szíját. Én vízzel keresztellek titeket, ő pedig Szentlélekkel keresztel majd meg benneteket. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvéreim, az ószövetségi proféták rendszerint azért szólaltak meg, hogy az embereket figyelmeztessék, nem azon az úton járnak, amit az Isten írt elébük, és és azok az utak, amelyeken ők haladni próbálnak, azok semmibe vezetnek, szakadékba visznek, eltűnnek a lábuk alól, nem a jövőnek, nem egy gazdagabb, szebb emberi életnek az útjai. Ez a próféta, akinek most olvassuk a jövendőléseit, ez valami más hangot üt meg. Nem a figyelmeztetés szavával, nem a lelkiismeret mozdító, vádló szóval fordul hozzánk, meg az emberekhez, hanem a vigasztalás szavával. Így is kezdődik ez az ószövetségi olvasmány. Vigasztaljátok meg népemet, vigasztaljátok, szóljatok Jeruzsálem szívéhez, véget ért a szolgaság ideje, bocsánatot nyert gonoszsága, hiszen kétszeresen sújtotta az Úr keze minden bűnéért. Kedves testvéreim, mi magyarok ezt a prófétai szót talán különösen is szerethetjük, mert Kölcsey, aki a himnuszt írta, alig hanem erre gondolt, amikor azt írta a himnuszban, mi rólunk magyarokról, hogy megbűnhődte már a nép a múltat s jövendőt. Itt az van, hogy kétszeresen sújtotta az Úr keze minden bűnéért a népet, és azért most végre eljött már az az idő, amikor büntetés helyett áldás fogja körülvenni. Hoz vígesztendőt, ahogy a Kölcsey írta, vígesztendőt várhat a közösség. Hát figyelünk erre a vigasztaló szóra. Még akkor is, hogyha talán csak arra gondolunk, hogy ez a Istennek ez a vigasztaló kegyelme, hát ilyesmiben jelenik meg, mint a karácsony. Hogy igenis, az Isten teremt nekünk karácsonyt, és nem csak a mi erőlködésünkből tudjuk a hétköznapjainkból kispórolt javakkal megajándékozni egymást, hanem kinyithatjuk a szívünket azokra az ajándékokra, amelyekkel az Isten ajándékoz meg minket. Ő ad minket újra egymásnak. Ugye olyan gyönyörű dolog az, mikor fiatal párokat esküvőre készítünk elő, akkor elmondjuk nekik, hogy a hitünk szerint, hát az Isten szánta őket egymásnak, és amikor megszerették egymást, akkor tulajdonképpen Isten kezéből fogadják el egymást ajándékul. Bárcsak később is így tudnánk elfogadni egymást Isten ajándékaként, és fedeznénk föl egymásban nem csak azt az embert, akinek a terhét hordoznunk kell, hanem aki a maga életének a belső gazdagságával a mi szűkösségünket kitágítja, az életünket teljesebbé teszi. Akkor is, hogyha alkalomattán ez a közös kapcsolatunk áldozatokat kíván tőlünk, azokat is, vagy nehézségekkel jár, és köztünk fölszikrázó indulatokat, ellentéteket is támaszt. Ajándéknak szánt minket az Isten, ahogy a gyermekeket is ajándékul adja a szülőknek, nem elsősorban azért, hogy az ő érdekükben áldozatot hozzanak, hanem azért, hogy a növekedésüknek örüljenek, és aztán a jó kedvükben az ő fáradt kedvük megújuljon. Valami ilyesmikre gondolunk, amikor most a szívünket megnyitjuk, hogy az ajándékait, az Isten ajándékait meg tudjuk becsülni, föl tudjuk fedezni, és aztán lássuk ezt, hogy nem mi teremtjük az ünnepet, hanem Isten virasztja ránk. Milyen szép, ahogy ez az ószövetségi profécia a pásztor képét fölidézi. Azt mondja, hogy a íme a ti istenetek úgy legelteti nyáját, mint a pásztor. Karjaiba veszi bárányait, ölében hordozza őket, az anya juhokat pedig nagy gonddal vezeti. Ugye mi az evangéliumból azt a példázatot őrizzük a jó pásztorról, hogyha azt veszi észre a jó pásztor, hogy egy juha eltévedt, akkor elindul, megkeresi, vállára veszi, és jobban örül annak az egy juhnak, mint a megmaradt 99-nek, akinek nem kellett aggódnia. Mi meg sokszor úgy gondoljuk, hogy hát mi esetleg ahhoz a 99-höz tartozunk, és nem nagyon látjuk, hogy az Isten örülne nekünk, vagy hogy velünk törődne, és észrevenné, hogy ez a hűségünk, amivel igyekszünk hát az elveszéstől megmenekülni, ez sokba kerül nekünk, erőfeszítésbe, igyekezetbe, és valahogy ez természetesnek veszi az Isten, és aztán mi pedig nem nagyon érezzük az ő gondoskodását. Hát most ez a másik kép arról beszél, hogy az Isten nem csak az elveszettnek örül, hogyha megtalálta, hanem minden egyes juhát, bárányát ölébe veszi, karjába veszi, ölében hordozza, és azután gondoskodik róluk, nevükön szólítja, minket is nevünkön szólít most az Isten, és megerősít, megvigasztal, hogy az életnek a sok forgatagában, hát ezeket a hozzátartozásnak az örömét, azt azért találjuk meg újra, fedezzük fel újra, magunkban, egymásban. Kedves testvéreim, milyen szép, hogy az evangéliumba most Márk evangéliumának a kezdő mondatait olvassuk. A Jézus Krisztus Isten fia evangéliumának kezdete. Ez a Márk evangéliumnak az első mondata. Milyen érdekes ez, hogy megnevezi, hogy kiről is fog szólni ez az evangélium. Nem csak azt mondja, hogy Jézusról szól, hanem azt mondja, hogy Jézus Krisztusról, Isten fiáról, és hogy evangélium lesz, vagyis örömhír. Kedves testvérek, olyan érdekes ez, hogy a Márk evangéliumnak a közepe táján hangzik föl Jézusnak a kérdése, amellyel az apostolokhoz fordul a 12-höz. Kinek tartják az emberek az emberfiát? Vagyis kinek tartanak engem? És akkor emlékszünk rá, az apostolok mondják, hogy ki ennek, ki annak tartja Jézust. Van, aki azt gondolja, hogy a Illés tért vissza benne, vagy a keresztelő támad föl, vagy hogy egy Jézus a proféták közül. És akkor Jézus fölteszi a kérdést, hogy ti kinek tartotok engem? És akkor áll elő Péter, és mondja azt, hogy te vagy a Krisztus. A Krisztus szó az fölkentet jelent, az a messiást jelenti. És itt az evangélium közepén derül ki, hogy ez a Jézus, akit Jézusként ismernek, tartanak számon az emberek, hogy a 12 előtt már nyilvánvalóvá vált, hogy ő nem csak egy az Isten különös nagy választottai közül, hanem ő a messiás. Ő az, akiben az Isten maga hajol le hozzánk, hogy a bajainkban osztozzon, hogy az életünkben mellénk álljon, és aztán azt mondhassa majd, hogy bízzatok, mert veletek vagyok minden nap a világ végéig. Aztán olyan érdekes, ahogy ez az Isten fia is visszatér az evangéliumban. Csak ez meg az evangélium legesleg végén hangzik föl, amikor Jézust keresztre feszítik, és ott a kereszten kiáltva kileheli a lelkét. És akkor az a százados, római százados, aki alig hanem a kivégző osztagnak a vezetőjeként részese ennek az egész keresztre feszítésnek, és tanulja Jézus szenvedésének, az azt mondja, valóban Isten fia volt ez. Látjátok, milyen érdekes ez a bevezető mondat, az egész evangéliumot valahogy a szemünk elé állítja. Mint hogyha a három pilléren állna az evangéliumi elbeszélés, ez a mondat hangzik el az elején, Aztán az evangélium közepén Péternek a mondott, hogy te vagy a Krisztus, és az evangélium végén pedig a századosé, valóban Isten fia volt ez. Hogy is kezdődik ez az evangélium? Úgy kezdődik, hogy az evangélista idézi a proféciákat. Jézus története nem azzal kezdődik, hogy megszületik, nem azzal kezdődik, hogy az angyal Máriának hirdeti, hogy anya lesz, hanem ezzel kezdődik, hogy valahol mélyen századokkal korábban megszólalnak a proféták, és aztán mondják, hirdetik, hogy az Isten nagy dolgokat készít. És ez a prófétai szó erősödik föl akkor, amikor a keresztelő is megjelenik ott a Jordán parton, és azt mondja, hogy elközelgett az Isten országa, térjetek meg, tartsatok bűnbánatot, és megkereszteli az embereket, víz alá meríti, és azért, hogy meghalljon bennük a régi ember, és újjászülessenek egy teljesebb, igazabb életre. És azt mondja, hogy engem is az Isten küldött, de valaki jön, és már közel van, aki nálam is nagyobb, erősebb, és nem vízzel, hanem Szentlélekkel keresztel majd. Az evangélium majd tanúsítja erről a Jézusról, hogy csak ugyan erősebb volt a keresztelőnél. Mert a keresztelőnek ki kellett mennie a pusztába, hogy ott tudjon hitelesen az Istenről beszélni, ahol mindenféle emberi érdektől távol, sáskán, vadmézen él, és azután, mint a pusztába kiáltó szó, kiált bele a világba. De Jézus majd elmegy, és az embereket a házukban keresi meg, leül az asztaluk mellé, eszik az ételükből, iszik az italukból, tányérokból merít, a poharukból kortyint, és mégis tud az Isten tanújaként szólni hozzájuk. Nem vész el a mindennapi életnek a forgatagában, hanem nagyon tisztán, felejthetetlen tisztasággal megfogalmazza azt, amit az Isten szeretetéről mondani akar. És Jézus az lesz, aki majd nem csak vízzel, hanem Szentlélekkel keresztel, amikor a tanítványait fölkészíti arra, hogy a hozzávaló hűségük miatt megpróbáltatások is érik őket, bíróság elé állítják őket például, azt mondja nekik, ne féljetek és ne készüljetek rá, mit mondjatok akkor, mert a Szentlélek szól majd belőletek. A tanítványaira is, ránk is kiárasztja a Szent Lelket, és mi magunk is, ha igazán bízunk az Istenbe, akkor átérezzük és megtapasztaljuk azt, hogy nem csak parancsokat adott nekünk, nem csak azt az utat tisztázta, amin a magunk erejéből járnunk kellene, hanem megsokszorozza az erőnket, és tényleg a Szent Léleknek a leleményével, jókedvével, tüzével tud betölteni minket, hogy a életnek a nehézségei között a kegyelemnek a világában éljünk. Az Isten nem helyettünk dolgozik, de nekünk se kell ő helyette dolgoznunk, hanem vele együtt tehetjük, amire meghívott. És ez a lélekkel való megkereszteltetés. Kedves testvéreim, karácsonyra készülünk, és tudjuk, hogy ez a karácsony Krisztus születését jelenti. És hogy Krisztus a miénk, nekünk adta az Isten, hozzánk küldte, de újra meg újra rá kell csodálkoznunk, ahogy egymással, mint ajándékra rácsodálkozunk. Erre is, hogy ez a Krisztus milyen kifogyhatatlan meglepetésekkel szolgál nekünk, és mennyire jó újra meg újra visszatalálnunk hozzá. Márk evangéliumának a kezdő sorait olvassuk, és talán az egyháznak az az ajánlata, hogy ebben az adventi időben sok más egyéb gondunk között vegyük elő például ezt a Márk evangéliumot, és olvassuk el egyszer most úgy egyvégtébe, egy-két óra vagy másfél óra elég ahhoz, hogy akár együltőhelyünkbe elolvassuk. És akkor a karácsonyi készületünkben azt mondjuk, hogy tudjuk, hogy miért is készülődünk, mit ünneplünk. Nem csak a pásztorjáték idézi föl az ő születésének az áldott és egy kicsit mesés pillanatait, hanem ez az evangélium elénk állítja Krisztusnak az egész alakját. A proféták jövendőlésétől kezdve a passiójáig, a keresztre feszítéséig és a húsvétnak az öröméig. Mekkora nagy szó, hogy az ő születését ünnepelhetjük, hogy azt mondhatjuk, hogy velünk van, és majd várjuk azt a végső visszatérését, amelyik hatalomban, dicsőségben állítja őt elénk, és minden hozzávaló hűségünket beteljesíti az ő szeretetében, az örök otthonnak, az atyaházának a békéjében. Ezekre gondolunk, így készülünk a karácsonyra, és így tudunk az egyházzal együtt, a ránk bízottakkal együtt az Isten örömében megújulni, újjászületni. Amen. Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen. Kérjük testvéreim mennyei atyánktól, hogy Izaiás próféta és keresztelő Szent János szavára utat készítsünk lelkünkben megváltónknak.